Hadd köszöntselek benneteket a első keresztények köszöntésével. Feltámadt az Úr. És hogy gyakoroljuk is, ők így válaszoltak, valóban feltámadt. Feltámadt az Úr. Valóban feltámadt. Foglaljatok helyet, köszönjük a dicsőítő testvérnek a szolgálatot, hogy vezettek bennünket. Ugye ez egy hitvallástétel is volt, megvallották a személyes bizonyságukat, hitüket, hogy ahogy Jézus feltámadt és örökké él, mi is vele együtt feltámadunk, és örök életet nyertünk. Gyerekeket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Áldjon meg titeket az Úr. Szorom, hogy Fanni nagyon különleges dolggal készült, izgalmas lesz. Közben kérlek titeket, lapozzatok a Máté evangélium a 27. fejezetéhez, és itt a 45. verstől kezdődően olvassuk az igét. Máté evangélium a 27-es fejezet, 45-ös versétől. Helyeteken ülve kövessétek Isten igéjét. Máté evangélium a 27. fejezet, 45-ös versétől kezdődően. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, láma sabachtáni, azaz én Istenem, miért hagytál engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonban elfutott, hozott egy szivacsot, megtörött ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták: Hagyd csak, lássuk, eljönne Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét, pontosabban szellemét. Síme a templom kárpítja felül az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten fia volt ez. Ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt Magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátriából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte holttestet, tiszta gyorsba göngyölte, és elhelyezte maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerítettek, és elment. Ott volt pedig Magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében azt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy a tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek, feltámadtak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt mondta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan ti gondoljátok. Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Szombat elmúltával, 7 első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintet olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holttá váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Ámen. Eddig az ige. A szakasznak egy részével fogunk a mai találkozáson foglalkozni. Vasárnap hajnal a feltámadásnak az ünnepe, ennek hatására és emiatt a zsidóktól magukat megkülönböztetni akaró keresztények, keresztény közösségek, gyülekezetek a történelem folyamán mindig vasárnap igyekeztek összegyűlni. Tették ezt akkor is, amikor rabszolgaként ugye nem volt szabad nap, sem szabad szombat, sem szabad nagy péntek, sem szabad nagy szombat, sem szabad vasárnap, meg szabad húsvét hétfő. Tehát itt ugye már a hosszú-hosszú hétvége, pihenés hétvége olyan hosszú, hogy az emberek néha már elfeledkeznek arról, ami a lényeg. Még keresztények is inkább családban, wellness hétvéken és máshol szeretik tölteni az időt, mint sem Isten népével, Krisztus népével, hogy együtt ünnepeljék a megváltó Krisztus feltámadásának emlékét, emlékünnepét, hisz Jézus feltámadt és valóban feltámadt és él örökké. Ezért mi keresztények igyekszünk vasárnap összegyűlni, és amikor a rabszolgáknak dolgozni kellett vasárnap, történelmi iratok bizonyítják, hogy hajnalban még napfelkelt előtt gyűltek össze, hogy tiszteljék a megváltó Krisztus, imádják az Istent, hálát adjanak neki, majd nap nyugtakor, amikor a munkát befejezték, este még összegyűltek, hogy úrvacsorai közösségben gyakorolják azokkal a közösséget, akik Krisztus szentjei, a testvérek keresték és vágyták a testvéri közösséget, a történet folyamán mindazok, akik őszinte és tiszta szívvel szerették a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Ezért mondja Pál apostol, kegyelem legyen, azaz kegyelem van mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Ebben a mondatban van egy figyelmeztetés is, hogy bizony az ember szívvel a szeretet kiülhet, megfeledkezhet arról a kegyelemről, amelyet Krisztusban kapott. A jó lét megkövérítheti az ember szívét, és megfeledkezhet arról, hogy az élet egyedül Jézus Krisztus a mi úrunk által van, és értelme az életnek csak benne, általa és ránézve van. Különben, ha Krisztus nem támad fel, akkor nincs remény, maradt a sír, a koporsó, a halál, amely borzasztó, kilátástalan perspektívát ad az ember életének. Nemrégen beszélgettem fiatalokkal éppen erről, és azt mondták, ha nincs feltámadás, nincs örök élet, valóban ennek az életnek semmi értelme nincs. Küszködünk, kínlódunk, lejjük itt az életünket, elpatkolunk és kész. És ez borzasztó, ez rettenetes. Milyen nagyszerű olvasni az írásokban, hogy Jézus feltámadt és él. Legyőzte a halált, és a halál többé nem uralkodhat rajta. És ez a mi reménységünk, keresztények reménysége is. Éppen ez a reménység volt az, a Krisztusba vetett élő hit, amiért még az életüket is odaadták, az életük sem volt drága, mert Krisztust megtagadni nem akarták, Krisztust elutasítani nem akarták. Az felolvasott igeszakasz így kezdődött, hogy 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. Ha olvassátok a Bibliát, van egy eltolódás a római és a zsidó időszámítás között, ugyanis a rómaiak ugye 0 órától számolták az időt, a zsidó pedig a nap felkeltétől 6 órától. Az evangéliumban az időbeosztás éppen ezért különbözik, itt Máténál a 12 óra római időszámítás szerint van. A názéti Jézus 9 órakor feszítik meg, 6 órakor zajlik, feleződik be a pere, majd a Golgot, ugye megkorbácsolják, megkínozzák, fel kell vinnie a keresztet a Golgotára, a Koponyahegyre, Cirinéi Simon segít neki, annyira össze van verve, annyira össze van törve, hogy nem bírja elvinni a keresztet, nem a fizikai kondíciával volt baj, hanem az addigi korbácsolás miatt, az olmos korbás miatt elszenvedett fájdalom, kín, vérveszteség már olyan mértékű volt, hogy szédült, és nem bírta vinni a keresztet, Cirinéi Simonra teszik rá, és viszi fel a Koponyahegyre. Ott feszíti keresztre a názareti Jézus nagyjából 9 órakor, és azt olvassuk, hogy délután 3 óráig, mint egy 5 órai szenvedés követően hal meg, leheli ki a szellemét. Erre vonatkozott itt a kijelentés, és azt is látjuk, hogy 3 óráig sötétség volt a földön. Azt is tudjuk, hogy még 18 óra előtt, péntek 18 óra előtt sírba helyezik Jézus, mi a zsidó emberek, ugye a szabbatot, a nyugalom napot, a zsidók szombatját péntek este 6 órakor kezdték meg, péntek este 6 óra után már nem végeztek munkát. Arimátia, József és Nikodémus tehát 6 óra előtt elhelyezi Jézus testét Arimátia József új sírjába, a gazdagok közé jutott, ugye, egy sír volt, pedig a helyet, ahogy Ézsaiás mondja, a gonoszok között készítették el neki, és a bűnözők sírhelyére került volna Jézus, de Arimátia József más helyre vitte és temette el, betöltve így a proféciát. A sötétség, azt mondja az írás, hogy 12 órától 3 óráig sötétség volt az egész földön. Két üzenete mindenképpen van ennek. Az egyik üzenete az, hogy gyászol a teremtett világ. Az emberek gúnyolják, de a világ, amely reálnézve és benne alkottatott, teremtetett, sötétség borul, még a nap is eltakarja arcát, és gyászolja a világ, és gyászolja őt a teremtő. Tehát az, hogy Isten közömbösen az atyát nem hatotta volna meg Jézus halála, ez nem igaz. Éppen ebben a sötétségben mutatkozik meg, hogy az atya is megindul, és gyászban van, fáj neki, hogy a fiát, a mi vétkeink, a mi bűneink miatt oda kellett adnia, de szeretete arra indította mégis az atyát és a fiút is, hogy vállalja a gyászt, vállalja a fájdalmat, és vállalja a szenvedést, érted és értem a mi bűnös életünkért, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet adhasson mindazoknak, akik hiszünk az egyszülött fiában, és az ő szent nevében, Jézusban. A sötétség másik szimbóluma, a másik jelentése éppen a sötétség hatalmának jelenléte, amely a végső reménytelenségbe, kilátástalanságba és gyászba próbálja taszítani az embert. Azt kell látni, hogy az ördögnek mindig az a szándék, hogy az embert elpusztítsa. Nem az a szándék, hogy csak rosszul érezze magát az ember, reménytelenné váljon az ember, vagy depressziós legyen az ember. A végső cél, hogy idő előtt öngyilkosságba, halálba kergesse, a hedonista életmóddal elpusztítsa, hogy már esélyesen legyen arra, hogy megtérve felismerje az igazságot. A sötétség, az ördög, a gyász fájdalma, a reménytelenség és a végső kilátástalanságnak a szimbóluma, amelyet megtört Jézus Krisztus. A Golgotán kifolyt drága vére által. A reménytelenség helye a Bibliában a mélység, a sötétség hona, ahol, amely egyébként démonok lakhelye, a sátán lakhelye, ahova megkötöztetik a sátán, és a reménytelenség, a kilátástalanság helye. A Bibliában, a Jelenések könyve 20. fejezetében olvasunk erről az első verstől. Láttam egy angyalt, leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, az a sátánt, aki az ördög és a sátán megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, a sötétség honába, bezárta és pecsítettet rá, hogy meg ne tévessze többé az embereket, amíg el nem telik az 1000 esztendő, azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Tehát látjuk, hogy egy nagy erős angyal ebbe a sötétség honába beledobja a sátánt, úgy kell elképzelni ezt a helyet, már itt említettem ezt, mint egy olyan sötét helyet, aminek nincs alja. És zuhan valaki, és nem tudja, hogy hol a vége. Biztos, hogyha valaki ilyen csúszdaparkba járt, és ilyen fekete lyukakba csúszdázott már, ahol nincs fény, az félelmetes dolog, és dobálja a víz a csónak, és egyszerűen nem tudod, hogy most mi következik. Szádba a víz, szemedbe a víz, meg minden, és aztán egyszer csak kijössz onnan. De egy ilyen helyzet az, a mélység, ahol belevetetik a sátán 1000 esztendőre, amelyek nincs mélysége, tehát nincs alja. És azt mondja az írás, hogy gyakorlatilag valami ilyesmi az az állapot, amikor valaki elítéltetik, és a kározatra kerül, egy zuhan, és reménytelenül a félelem, a szorongás és a reménytelenség örökké fog tartani. Mondhatnánk azt, hogy igazságtan az Isten, de ez hazugság, ugye az igazságos Isten a trónszéke állni fog, és ítéletet fog tartani minden ember felett, és az emberek számot fognak adni cselekedeteikről Isten szín előtt. Azok, ugye akik Krisztusban hisznek, és bűneiket megvallották, elfogadták Jézus Krisztusban a bűneik bocsánatát, Isten kegyelmét és szeretetét, jóságát, mert Isten megmenteni akar, az Isten oltalmazni akar, Isten nem kározatra akar ítélni bennünket, nem elvetni akar bennünket, hanem ellenkezőleg Jézus Krisztusban Isten szólít, hív, hívogat 2000 éve minden lelket, minden embert. Aki ezt a nagy kegyelmet és ezt a nagy szeretetet megveti és elveti, azok jutnak az örök kározat helyére a sátánnal és démonaival együtt. Az Isten ítélőszéke pedig állni fog, és az ítélete igazságos lesz, és mindenki azt fogja mondani, igazad van Istenem, megvetettelek téged, ezt a nagy szeretetet nem fogadtam el, elutasítottam. Látni fogják az Isten tiszteleteket, látni fogják a hívő embereket, látni fogják az ige hirdetéseket, az imádságokat, amit értük mondtak el, a könyörgéseket, a kérve kérleléseket, amikor emberek oda mentek hozzájuk, és kérve kérlelték, hogy adjátok át az életeteket Jézus Krisztusnak, és látni fogják, hogy nem tették meg, hogy Isten ingyen kegyelmét szeretetéből elfogadják. És mindazok, akik pedig elfogadták ezt, azok örök és élő reménységüknek megfelelően örök életet és teljes életet kapnak. A mennyországba nem mehet be gonosz, nem mondhatja Isten azt, jó, hát te nem vagy annyira nagy bűnös, gyere be a mennyországba. A mennyországot nem ronthatja meg Isten kis bűnnel sem. Hisz akkor a mennyország nem lenne különb hely, mint ez a földi élet. A mennyországban semmi tisztáltan be sem mehet. Mert az a világ, az új világ, az örök életvilága, az Isten világa, bűntől mentes, fájdalomtól mentes, szenvedéstől, háborútól mentes világ, és az csak úgy lehetséges, ha oda csak a megtét újonnan született emberek jutnak be, akik Isten szellemétől vannak áthatva, és vágyakoznak arra, hogy Jézus Krisztus kövessék, ahogy ő testélet igeként egészen betöltött az Isten akaratát. Maguk is azt mondják, Úr Jézus, én téged akarlak követni, magam is be akarom tölteni a te akaratodat, mint ahogy te betöltötted az atya akaratát. Ez a vágyam, ezt akarom, ezért küzdök, ezért harcok, ha elesek, felkelek, és hozzátérek vissza, mert ez ad nekem örömöt, és minden egyéb, amikor vétkezem ellen, fájdalmat ad a szívemben, bánkódom emiatt, és nem örülök annak. Jézus azt mondja, amikor a diadalról beszél, már előre, a sötétség felett aratott diadaláról, János evangélium 8. fejezet 12-es versében Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Jézus diadalt aratott a sötét felett, sőt, azokban is az ő világossága lesz, megértés az Istennel kapcsolatban, megértés a kereszt áldozattal kapcsolatban, megértés önmagunk bűnös voltával kapcsolatban, és az örök élet reménységére nézve is. Azt olvastuk itt a felolvasott szakaszban, hogy 3 óra tájban, tehát délután 3 órakor hangosan felkiáltott Jézus, és ezt mondta, éli-éli láma sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál engem? Nagyon döbbenetes ez a mondat, amelyet Máté lefordít az evangéliumban, és Jézus anyanyelvén idézi. Ez a mondat így hangzott el a kereszten. Jézus anyanyelvén mondta ezt a mondatot. Ez valami, Máté nem véletlenül tartotta fontosnak, hogy ezt mondta Jézus. Az ő saját nyelvén, az anyától tanult arámi, héber arámi nyelven így szól, atyám, atyám, miért hagytál engem? A szenvedésének a teljessége jelenik meg itt, amikor átéli, hogy a mi vétkei miatt, mint szent és tiszta, aki elhagyta a mennyországot, ahol mindennél jobb lenni, ember élet a földön, földre jött, és emberi testhez hasonló formát öltött, és ebben a testben bekorlátozza magát, magára vállalt a mi bűneinket, és azt mondta az atyának, rád nézze, és mondd a te nevedet, hogy ahogy hívnak, hogy Sándor, József, Mária, Magdaléna, és sorolhatnám, felvállalom a te bűneidet. Ha hiszel bennem, ha nem. Én átvállalom a te bűneidet, a te romlott bűnös életedet. Minden vétkedért szenvedek. Ha hiszel bennem, ha nem. Engem ez most nem érdekel. A szeretet nem üzlet. Az én szempontomból. Én nem azért halok meg, érted, hogy üzletet kössek veled, és te egyere Isten tiszteletre. Én nem azért halok meg, hogy te imádjál engem. Én azért halok meg, mert szeretlek téged. Átvállalom a szenvedést. És a szenvedésnek a legnagyobb mélysége volt az, amikor az atya elfordítja arcát a fiúról. És a mi vétkeink miatt átéli Jézus, hogy elszakad az atyától. Az a közösség, ami örök időktől fogva megvan. És örökké valóan meg lesz. Megszakad egy időre. Átéli helyetted. Hogy neked, aki Jézusban hiszel, soha ne kell átélni ezt a reménytelen állapotot, és a kísértéged az ördög, mondd el neki, hogy mit tett Jézus a te bűnös életedért. Hogy megváltott téged, megbocsátott neked az Isten, és soha nem választhat el téged semmi és senki az Isten szeretetétől, amely megjelent a mi urunkban, Jézus Krisztusban. Sem hatalmak, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremmény. El nem választhat ettől a szeretettől, hogy vallást tesz erről Pál apostol a római levél 8. fejezetében. A negyedik mondat ez, amelyet az apostolok és az evangélisták följegyeznek, 7 szó mondat hangzik el Jézustól. Az első, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Imádkozik a kereszten a lázadó, a gúnyolódó, a csúfolódó emberért egyen-egyenként. Majd ezt mondja a hozzáforduló, bűneiből megtérő, keresztre feszített bűnözőnek, megbocsátattak a te vétkeid, ma velem leszel. Ugye ma velem leszel a paradicsomban üzeni azt, hogy megvannak bocsátva a te vétkeid. Ma velem leszel a paradicsomban, le van rövidítve, nem lehet sokat beszélni a szenvedés között, mind a ketten szenvednek, kínok között vannak. Egyszerű mondat, ma velem leszel a paradicsomban azt jelenti, megvan bocsátva minden bűnöd, örök életed van. Nem tudod jókat tenni, nem tudod templomba járni, nem tudod imádkozni, Bibliát olvasni, csak Jézushoz fordulni, ennyi ideje volt, aztán nem sokára meg is halt, és elegendő volt. Azt szoktam mondani, erre 50% esélyed van, nem hiszem még Jézusban, hogy halál előtt megtérsz. Elég kicsi. Ezért mondja az írás, ma az ő szavát halljátok, szíveteket meg ne keményítsétek, mint ahogy a zsidó nép megkeményítette a szívét a pusztában, és elítéltetett. Aztán a harmadik mondata Jézusnak, azt mondja, íme a te fiad, és a Jánosnak mondja, íme a tanyád, erre még vissza fogunk térni. A negyedik mondatot most olvastam, 5. szó, szomjazom, a 6. elvégeztetett, és az utolsó mondat pedig mutatja Jézus töretlen bizalmát az atya felé. Atyám, kezedbe teszem le az én lelkemet, szellememet, vagy kezedbe ajánlom az én lelkemet. Akik tehát Krisztusba vetik a hitüket, soha nem kell átélniük azt, hogy el vannak választva az atyától, mert Jézus elszenvedte ezt helyettünk, miattunk és értünk. A Zsoltárok könyvének 22. fejezete 1000 évvel az események előtt így szól. Dávid proféciája ez, tehát a Golgotán elszenvedett kereszt halála, Jézus kereszt halála előtt 1000 évvel. Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőjén. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, a hatalmas termetűek. Föltátották rám szájukat, mint a marszangoló ordító oroszlám. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerítetve, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszállálhatnám minden csontomat, hogy mesztelenül. Tehát Jézus nagy valószínűsége nem egy kis kendővel a derekán körül véve volt megfeszítve, hanem anyaszült mesztelenül. Gondoljatok bele, emberek elé kiállítani valakit, csak úgy kiállítani, még nem megfeszíteni, mesztelenül levetkőztetni. Milyen megaláztatás ez? Ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoztak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából, szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül, engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt. Jákob utódai mind, dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Róla szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Ő előtte borul le a népek minden nemzetsége, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövendő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Amen. Dicsőség az Úrnak. Csodálatos és pontos profécia az események megtörtént előtt 1000 esztendővel. Azt gondolom, hogy érdemes végig gondolni, olvasgatni, akár a Ézsaiás könyv 53. részével együtt ezt a profétai kinyilatkoztatást, és milyen pontosan teljesedett be a szenvedő messiás életében ez az ige. Aztán beszélnem kell a babonás hitről, amelyet itt a 27. rész 47-49. Versében találunk. Azt olvastuk itt, hogy néhányan az ott állók közül, akik hallották, így szóltak, Illést hívja. Egyik azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nálcára tűzte és inadott neki. De a többiek ezt mondták, hagyd csak, lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Ugye a 34. versben olvastunk egy méreggel kevert italról, borról, amelyet Jézus elutasított. Ugye ezt a zsidó asszonyok a keresztre feszítés előtt adták a kivégzendőknek, hogy tompítsa a fájdalmukat, elkábítsa őket. Jézus ezt elutasítja és nem fogadja el. Itt viszont inni adtak neki. Egy másik folyadék volt. Nagy valószínűséggel az a római katonák kulacsában lévő folyadék ez, amelyet vízből, ecetből és tojásból kevertek. Gyorsan felszívódó, frissítő, élénkítő hatású folyadék volt. Miért adták Jézusnak? Azért, mert amikor azt mondta rám, hogy Eloi, amelyet Máté már lefordít, hogy Éli, Isten, azt úgy értették, hogy Eliá, azaz Illés. És miért is értették Eliának, Illésnek az Eloit? Azért, mert volt egy babonás hitük a zsidóknak akkor, hogy Illés a nyomorúságban lévőnek eljön majd segítségére az égben. Mert ugye ő nem halt meg, hanem Illés szekerén ugye elvitetett a mennybe, és majd a történelem következő időszakában megjelenik ugye nagy valószínűséggel Énos mellett, ugye Illés lesz a másik tanú, aki Jeruzsálemben meg fog jelenni az antikrisztusi korszakban, amely még előttünk lévő korszak a Biblia tanítása szerint. Tehát azt mondják, hogy adjál nekik is élénkítő italt, hadd kiabáljon hangosabban. Ne veszítse az elejét. Hadd kiáltson, hát ha meglátjuk, hogy Illés mégiscsak eljön az égből érte. Ez megint egy gúnyolódó élethelyzet volt, amelyet Jézusnak el kellett szenvedni. Napjaimban is megjelenik ez a babonás félelem az emberekben, ez a babonás hit, aminek semmi köze nincs Jézus Krisztushoz és az élő Istenbe vetett hithez. Ugye, tudjátok, ez a kopogjuk le, kerüljük ki a fekete macska útját, de ugyanez a babonás hit jelenhet meg a templomba járásban is. Amikor emberek ünnepekkor mennek el templomba, azt gondolva, hogy hát az Isten mégiscsak ki kell fizetni, olyankor illik elmenni templomba, de nem templomba illik menni, hanem Jézus Krisztus kell keresni. Pontosabban ráébredni arra, hogy Jézus Krisztus keresi az embert. Meghalt a mi bűneinkért. És igazán az a nagyszerű, ha valaki elmegy templomba, gyülekezetbe, húsvétkor, és találkozik Jézus Krisztussal. Ez a csodálatos dolog. És igazán ez a lényege ennek az ünnepnek, és a mai ige hirdetésnek is. Ezt kívánom mindenkinek, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, akik meg már találkoztunk Jézus Krisztussal, elevenítse meg a szívünkben ezt az élő reménységet és hitet a Szentlélek által. Ő. Jézus letette az életét, és nem elvették tőle. Az 50. versben azt olvassuk, Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelt a lelkét. Tudjuk, hogy ez a felkiáltás úgy hangzott, Atyám, a kezedbe teszem le lelkemet, így fordítják a több magyar fordítás, eltében a pneuma, görög kifejezést használja a Biblia, a szellememet, kezedbe teszem le a szellememet, az életem lényegét, az életemet a kezedbe teszem le. Jézusnak ez volt tehát utolsó szava a kereszten, amelyet mondott. Miért volt ez döbbenetes? Mint mondtam, 5 órát szenvedett Jézus a kereszten, és mindenki tudta, hisz nagyon sok keresztre feszítést láttak abban az időben Jézus kortársai, a rómaiak előszeretettel alkalmazták a felségárulásra, a császár elleni lázadásra, vagy a rendkívül súlyos bűncselekmények büntetésére, mint megtorló ítéletet, amely elrettentő eszköz is volt az ő kezükben. Miért volt ez elrettentő eszköz? Azért, mert amíg meghalt valaki a keresztre feszítéskor, 2-3 napig szenvedett. 2-3 napig kínlódott a kereszten, míg meg tudott halni. Na most, ha valaki 5 óra után meghalt, azt minden katona, általában 5 főből állt egy kivégző osztag. Ennek volt ötből egy parancsnoka. És ezek a katonák nagyon sok embert végeztek ki. És amikor beszél a százados felismeréséről, azért ebben ez is megvan, hogy mi az, hogy valaki azt mondja, hogy most leteszem a kezembe lelkemet, és 5 óra után meghal. Olyan fejezések is vannak, hogy volt, aki több mint egy hétig szenvedett a kereszten, mivel meg tudott halni. Tehát ez egy rendkívüli dolog volt, hogy ő 5 óra után mond egy mondatot, hogy atyám, kezembe teszem a szellememet le, és meghalt. Ez egy döbbenetes dolog. Mutatta ezt is, hogy ez is, hogy Jézus nem ember volt, hanem Isten. Most nézzünk meg egy filmbejátszást, a Passió című filmből, erős idegzetűeknek. Jézus szenvedés történetének egyik feldolgozásából láttunk a Mel Gibson-féle passió filmből egy részletet. Nem volt túlzás a brutalitás, amelyet láttunk, és valóban eltörték a lábát, azt a térdeit a két gonosztevőnek, hogy meghalljon idő előtt, és Jézusnak a térdét azért nem törték el, mert a Zsoltár könyvben azzal megírva, hogy csontja ne töressék, és a páska bárány, a áldozati báránynak hibátlannak kellett lennie. És ugye ezt hallottuk az elmúlt találkozáson Szakányos testvértől, Jézus hibátlan áldozati bárány volt, ő az, aki hibátlan csontja nem törethetett ennek a báránynak, törvényben is ez van megírva, ezért nem törték el a lábát, mert meghalt már, mire. Ezt megtették volna, és a láncsába való átdöfés a szívének, ez pedig azt a jelentőséget, azért volt jelentőség teljes, mert víz és vér jött ki onnan, ahogy a János első levelében olvassuk, ez pedig azt jelentette, hogy külön válta kivált a víz a véréből, amely a halál beálltának a biztos jelét mutatta. Nem vagyok orvos, ezt én csak olvastam. Oké. János a következőképpen emlékeztet bennünket Jézus szavaira. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Az ember, amikor meghal, eltávozik a szelleme, és a teste pedig, a mulandó test, a földi test visszatér a porba, ahonnan vétetett, és a feltámadásban írja az ige, hogy a feltámadáskor kapunk megdicsőült testet, örök életre alkalmas mennyei testet, így nevezi Pál apostol, mennyei testet, örök életre alkalmas testet, vagy az elragadtatáskor, amikor Jézus vissza fog majd jönni a levegőig, a felhőkig, vagy szintén az írásomban olvassuk, elváltozunk egy szempillantás, akik élünk, az Úr fogadására elragadtatunk, és meg lesz a királyi mennyegző, a földön pedig az Antikrisztusnak a korra következik majd, de szintén előttünk lévő esemény. Jézus tehát visszaadta, kilehelte a szellemét, meghalt, de feltámadt és él örökké. A Máté evangéliumában olvashatjuk azt is, hogy a templom kápítja felülről az aljáig ketté hasadt. Mi is volt ennek az üzenete, nagyon erős, szimbolikus üzenete volt ennek, és ezt ugye Máté zsidóknak írt evangéliumában, minden zsidó értette, hogy miről is van szó. Ugyanis a szenté, a szent sátor és majd az ennek képére felépülő, tagozódott templom is, ha a belső részeket nézzük, két részből állt, az egyik a szenté, ahova a papok minden nap bementek, és a szent kenyerek asztalát elrendezték, a gyertyatartót elrendezték, az illatározatú oltár, ami közvetlenül a kárpit előtt volt, illatározatot helyeztek el, bevitték, ugye áldozati állatokat áldozták a sátor előtt, vagy a templom előtt az oltáron, de évente egyszer ment be a kárpiton belülre, amely az Isten szent jelenléte volt, ahol a fridláda, a szövetség ládája is el volt helyezve, évente egyszer mehetett be a főpap az áldozati állat vérével, amelyet a saját bűneiért és a nép bűneiért mutattak be. Évente egyszer. És amikor a kárpit ketté hasadt, ezt minden zsidó ember értette, hogy itt arról van szó, hogy szabad a bejárás. Megszűnt az elválasztó fal, a kárpit, amely védelem volt gyakorlatilag az emberek számára. A kárpit egy oltalom volt, egy védelem volt, el ne pusztuljanak az emberek Isten szentségének jelenlétében. És ez a kárpit maga Krisztus, erről beszél a zsidókhoz írt levél 9. rész első 14 verse, a 10. rész 14-től 22. versig. A 10. részből olvasok két verset, mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szent égbe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Krisztus szenvedése, kereszthalála, életének megtörése, szabad, új és élő utat nyitott az ember számára, az élő Istenhez, Atya Istenhez. Ezért lehetséges az, hogy ma, amikor te imádkozol Jézus drága nevében, akkor te közvetlenül beszélgetsz az Istennel. Ezért lehetséges az, amikor megnyitod a Szentírás, és azt mondod, Uram, taníts engem, szólj hozzám, akkor közvetlenül megszólít téged az ige, az Istennek a szava, Istennek a beszéde szívedig hat, és azt mondom megír, hogy a Szentlélek megelevelít Istennek a beszédét, Isten élő szavává válik a te számodra, Isten közvetlen közelségében, közösségében élhetsz, amely soha meg nem szűnik, aki a Krisztusé vagy. Sírok is megnyíltak, és azt mondja az írás, hogy Jézus feltámadásával sok ószövetségi szentnek feltámadta a teste, és bementek Jeruzsálembe. Hát ez már ugye science fiction kategória, hogy nem már ez biztos, hogy igaz. Most komoly, vagy csak olyan szimbolikus. Hát én úgy gondolom, hogy ahogy le van írva, ez úgy igaz. És van egy igém is, egyszer már prédikáltam erről a zsidó ünnepeket is végigvéve, de most csak az Efézus levél 4. rész 8. versét hadd idézzem. Pál apostol azt mondja, ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékodott az embereknek, itt pedig a szolgált ajándékokra vonatkozó tanítás van, meg a gyülekezet építésére vonatkozó tanítás van az Efézusi levélben. Az én meglátásom szerint, mondom, amiről a Bibliában kevés van, arról beszél mi is keveset, mert nagyon kevés szó van a Bibliában erről, maradjunk ennyiben. Én úgy hiszem, ezek voltak azok a foglyok, akik a Seolban, a halálfogságában voltak, ugyanis az ószövetségi gondolkodás volt a Seol, a holtak pihenőhelye, ahol alusznak a holtak, és ez megváltozik Krisztus halálával és feltámadásával, megjelenik a Hádész a pokol kifejezés a Bibliában, a kározott lelkeknek a helye, külön választódik a Seol, és tehát a holtak hazája, és van a üdvözültek és a kározott lelkeknek a helye. Ezt is új szövetségben így látjuk, és azt mondja az írás tehát, hogy akik a pihentek és vártak a Krisztus feltámadására, az ószövetségi szentek, azok feltámadtak, és elvitte őket az Úr Jézus magával a mennybe. És ott vannak már azokkal az üdvözült szentekkel, akikről a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy szurkolnak a stadionban még küzdő, harcoló, ma élő keresztényeknek, hogy fussuk meg a mi pályánkat, és győzzünk, és ne adjuk fel semmi áron sem. Tehát ez is egy maga az ószövetségi szentek feltámadása, a Krisztus teljes és totális diadalát mutatja be a halál felett. Aztán azt is olvassuk, hogy a százados ugye azt mondta, hogy akkor látta az eseményeket, a földrengést, a sötétséget, a Jézus, hogy kileheli a lelkét, és mint egy 5 órán belül meghal, és ő így eldönti, hogy meghal. Azt mondja, hogy valóban Isten fia volt ez. Bármit is jelentsen ez, hogy egy római katonáról van szó, aki valamely népből származott, tudjuk, hogy Palesztinában nem római polgárok katonáskodtak, hanem más népekből sorozta be katonákat, és idegen népek megszállásánál idegen népekből való katonákat alkalmaztak a rómaiak, ez volt jellemző. Ezért mondja a százados, hogy én vettem a római polgárjogot, mondta Pál apostolnak, mondja Pál, én meg abba születtem, tehát hogy ez nem volt evidencia, hogy római polgárok is voltak ezek a katonák, de most nem erre akarok utalni, hanem arra, hogy ezek pogány emberek voltak, ez a százados is valószínűleg az volt, több istenhívő, politeista hívő volt, tehát hitt Istenben, méghozzá elég sokban. És hogy ez most azt jelentette, hogy tényleg ő a messiásba hitt, mint Krisztusba hitt, vagy az, hogy ez az Isteneknek a fia, tehát ez nem egy közönséges ember, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy megállapította, hogy ez nem egy ember volt. Még ez a római pogány ember is azt mondja, hogy ez nem egy közönséges ember volt, ez nem csak egy ember volt, ez Isten volt, az Istenekhez tartozik. Mondom, értsétek jól, tehát az ő gondolatait mondta, nem az én vallástételemet. Aztán azt is olvassuk, hogy a názeti Jézus követték asszonyok is, és nagyon érdekes a kereszt környékét nézni a keresztre feszítéskor, mert azt mondja az írás, hogy Galileától kezdve asszonyok követték Jézust, akik nem úgy, mint ahogy a filmben látjuk, ez már egy katolikus feldolgozás, távol megállva követték az eseményeket. Tehát maradjunk ennyibe. Tehát nem ölelgette Mária a keresztet, nem puszilgatta a keresztet, a közelébe sem mert menni, egyébként sem mertek volna, tehát nagy valószínűséggel meg is ölték volna őket, tehát ez nem valóságos. De azt tudjuk, hogy távolról ezek az asszonyok maradtak ott, és még egy tanítványról tudunk, Jánosról, aki ott maradt. Na de hát mondhatjuk azt, hogy János jó fej vagy, te bátor voltál, mert ő volt a főpapnak az ismerőse. ugye ezt olvassuk róla János Evangéliumban, a főpap ismerőse volt. Tehát azért a többiek az mind elpiccoltak, és nem olvasunk a szenvedés történetnél, a keresztfeszítésnél, hogy ott közelbe lettek volna. Nem tudom, hol voltak egyébként, nem tudom az evangéliumokban ezt nem tudjuk kiolvasni. Annyit viszont mond az ige, hogy a távolban állva az asszonyok követték az eseményeket, akik Galileától kezdve követték őt. És három asszony meg is nevez a Biblia. Az első Magdalai Mária, akiről Márk evangéliumában azt olvassuk a 16. rész 9-es versében, nem véletlen hangsúlyozom, Márk 19-ben, hogy 7 ördögöt űzött ki. Tehát korán sem az apostoloknak a főapostola lett, volt meg egy szent életű valaki volt. Nagy valószínűséggel egyezik az egyházhagyomány szerint azzal a parázna bűnös nővel, aki Jézushoz megy, és talán egyezik azzal a Máriával is, aki Lázárnak a testvére volt. Ez hagyomány, ebben nem tudok biztosan mondani, de az biztos, hogy Magdalai Máriából Jézus 7 ördögöt űzött ki. Egy megszállott lélek volt, minden gonoszsággal és bűnnel együtt, amit egy 7 ördöggel megszállott ember képes elkövetni. És ugye az, hogy 7 ördög menjen valakibe, az sem véletlenül megy bele. Tehát az emberi szabad akaratnak a bűn által olyan módon való, az emberi szabad akaraton át, a bűn cselekvése által olyan jogot formált az ördög, hogy birtokba vette, és 7 gonosz szellem is befolyása alá vette Magdalai Máriát. Aztán Máriáról is olvasunk, Jakab és József anyjáról. Nyilvánvaló, hogy ez Jézusnak a szülőanyja volt. És felhívom figyelmeteket arra, hogy nem Jézus anyjának nevezít már az evangélista, hanem Jakab és József anyjának, ugyanis itt már Jézus számára egy más minőség. Itt Máriának már Jézus a megváltója, már nem a fia. Itt egyértelműen Jézus az Isten fia, a megváltó messiás, aki meghalt az ő szülőanyjának bűneiért is, akinek szintén hitre kellett jutnia, és el kellett fogadni a messiásként az ő fiát, akit szült erre a földre. És még egy hölgyről van itt szó, az Zebedeus fiainak anyjáról. Ugye tudjuk, hogy végig ott találjuk a fiaival, Jakabbal és Jánossal Jézus körül, és szolgáltak Jézusnak. Hadd szóljak néhány tévedésről, eretnekségről és téveegésről. Az egyikről hallottak feltámadása kapcsán Pál apostol a 2 Timóteus 2.16-tól így ír. A szentségtől üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb ennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hymenaiosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Ugye már a kereszténység első századában is találkozunk tévtanítókkal, akik azt mondták, hogy az újjászületéssel már feltámadtunk. Vagy azt mondták, Jézus támad fel egyedül, mi nem támadunk fel. Vagy azt mondják, hogy a lélek örök, a test az pusztul, a dualista, gnosztikus felfogás, tehát nincs egy feltámadás a testben, a test az bűnös. Csak szellemiek vagyunk, szellemben élünk. És sorolhatnám 3-4-5 féle tévegés jelent meg már a feltámadás kapcsán, Pál apostol korában, az első században, még a kezdetek kezdetén vagyunk. És azóta is sok tévtanítás és tévegés jelent meg a közösségben. Aztán hadd beszél a kereszt botrányáról. Pál apostol Galata levélben, ahol zsidó tanítók megpróbálták visszatéríteni a zsidó törvények vonalára, körülmetélkedésre, zsidó törvények megtartására, egy gnosztikus vallásra keveredett judaizmusba a keresztény közösséget, azt elhitett velük, hogy van felsőbb tudás, mélyebb beavatás, és akkor ha ezt megnyered, akkor igazán megismer már az Istent. És Pál nagyon keményen tanít erről, azt mondta, hogy a törvény alapján akartok igazak lenni, akkor el kell vesznetek. A kegyelemből pedig kiestek. Mert a kegyelem nem a törvény alapján van. Hadd hívjam fel a figyelmeteket arra is, a mai modern világunkban is ugyanígy jelentkezik, mint a második században, a transzbeesés, ennek is voltak tanítói, amikor emberek extatikus állapotba kerülnek, és az értelmüket elveszítve azt mondják, Isten jelenlétében vannak. A Bibliában egyetlen evangéliumi tanítást sem olvasunk arra nézve, hogy Jézus jelenlétével bárki extatikus állapotba került volna, vagy önkívületi állapotba került volna, kivéve a démonizált emberek. azokat kiütötte az ördög Jézus jelenlétében. Tehát a Biblia arról tanít, hogy józanok maradjatok. Az Isten nem veszi az ember józanságát. Az Isten azt akarja, hogy gondold végig, szánod az életedet, változd meg az életemet megújulás révén, ítéld meg, mi az Isten akarata, és dönts szabad akaratod szerint amellett, hogy követed Jézus Krisztust, és a hitedet Jézus Krisztusba veted. Minden extázis, fetrengés, az vagy az emberi pszichének a termése, az emberi pszichének túltengése, nincsen köze a Szent Szellemhez, vagy gonosz szellemeknek a műve, munkája. Az evangéliumok alapján ezt lehet látni és kijelenteni. És minden egyéb ilyen alapvetés ószövetségi igéknek a kiragadásából magyarázzák. A Pál apostol azt mondja, hogy én bizalommal vagyok irántatok a Galata 5:10-11-ben, az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképpen gondolkodni, de aki megzavart titeket, el fogja venni a büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélés hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Mit is jelent a kereszt botránya? Hát képzeljétek el Pál prédikálását. Pál elkezdett prédikálni valakiről, akit a római törvények szerinti legsúlyosabb kereszt halálra ítélése ítéltek el, a keresztre feszítése. Elkezd prédikálni arra, hogy megfeszítették, keresztre feszítették a názáreti Jézust, és ő az Isten fia. Mindenki hallott a keresztre feszítést, azt mondja, ne viccelj, mert hát az a leggonoszabb embereket feszítik keresztre. Hát tiszta ciki. Hát nem lehetne valami kicsit finomítani ezen az evangéliumon? Akkor jobban, könnyebb lenne hinni. Pál azt mondja, a keresztnek van botránya. Igenis, Isten úgy dicsőítette meg magát, hogy a legsúlyosabb ítéletre, a legalávalóbb, a leggyalálatosabb módon engedte meg, hogy egyszülött szent fiát a mi bűneinket kivégezzék. Ezért mondja Galatáknak, úgy prédikáltam nektek Jézus Krisztusról, mint ott feszítették volna meg a szemetek láttára. És ilyen hamar más evangéliumhoz értek. Nem véletlen, tehát mikor Pál azt mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot. A Róma 1:16-ban. Hiszen Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Pál azt mondja, nem fogom szégyelni, nincs más út. Csak a kereszt. Evangéliuma. A korintusiaknak azt mondja, hogy nem akarok köztetek tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Mert nincs másban bűnbocsánat, csak Jézus Krisztusban. És bármilyen gyalázatos is a kereszt, és bármilyen ciki is, nincs más mód az üdvösségre. Csak a Golgotán kifolyt Jézus vére által. Aztán hoztam egy kis kronológiai sort nektek, hisz egy-két idézetben szóltam is erről. Csak végigmegyünk rajta, majd az igéket, aki szeretné, megkeresheti. Ugye mi az, ami előttünk áll? Ami előttünk áll, következő esemény az írások szerint, az elragadtatás, az első feltámadás, és a keresztények ugye ítélete, a jutalmazó királyi, Krisztus jutalmazó királyi széke, és ezt követi, ezzel együtt az elragadtatással jön a nagy királyi mennyegző, amelyről Jézus beszél. Az elragadtatás úgy történik meg, hogy Jézus a levegőig jön vissza, és a földön egy szempillantás alatt elviszi az övéit, és feltámadnak azok, akik Krisztusban hunytak el, az az első feltámadás, és Krisztussal együtt fognak majd visszaérkezni. Ez az elragadtatás, tehát nem fogják látni, fizikailag az emberek a földön nem fogják látni a szemükkel, csak azt fogják tapasztalni, hogy ezrek és milliók tűnnek el egy szempillantás alatt a földről. Ezt követő esemény, tehát ez még előttünk lévő esemény. Következő esemény az antikrisztusi gonoszság áradása, ugye a 7 esztendős antikrisztusi birodalom és korszak kezdődik a földön, Jelenések könyve 19:19-21-ben olvasunk erről. Majd, amit itt említettem, Jelenések könyvéből 1000 évre megkötöztetik a sátán a mélységbe. Aztán Izrael helyreállítása és megtérése következik. Izrael visszatér az Úrhoz, az élő Istenhez. Azt látjuk aztán, hogy a pogányok ítélete, most erről egy pár szót azért mégiscsak mondok, mert ez még az 1000 éves királyság előtt történik meg. Abban az esetben történik meg a pogányok ítélete az 1000 éves királyság beköszönte előtt. Ha ez a megítéltetés, amelyet itt a Joel 4:1-2-ben és a Máté 25:31-46-ban olvasunk, az 1000 éves királyságból bemenetellel kapcsolatos. Teológusok szerint, egyesek szerint nem az utolsó ítéletről van szó itt, tehát ebben az igékben, hanem a pogányok megítéltetéséről, akik az alapján lesznek megítélve, hogy a 7 éve zsidó üldözés közepette, hogy viszonyultak a zsidó néphez. Ugyanis a 7 esztendős antikrisztusi korszakban már csak úgy lehet üdvözülni, ha valaki Istenhez tér és a zsidó néphez csatlakozik. Azaz vállalja az üldöztetést a zsidókkal együtt, életre, halára. Ezért mondja az írás, azok mehetnek be az 1000 éves királyságba, akik csatlakoztak gyakorlatilag az élő hitűekhez, akik itt akkor Isten népeként a zsidók lesznek a földön, és iszonyatos üldözésnek lesznek kitéve. Részleteket már nem akarok mondani, Dániel proféta könyvéből a szerződésre, a templom felépítéséről, ez már messze túlmutatna a mai témánkon. Krisztus 1000 éves királyság, amire Ézsaiás és a Jelenések könyve is ír, ezt követi, ugye tehát oda Jézus itt a földön megalapítja a királyságát, és Jeruzsálem központa. A sátán eloldoztatik 1000 éves királyság végén, majd a nemzeteket fellázítják a gonosz szellemek. Az ég és a föld elmúlik, ugye megítéltetnek a nemzetek, és az ég és föld, az idő elmúlik, nem lesz többé. A második feltámadás következik, tehát akik nem Krisztusban hunytak el, azok feltámadnak, és azoknak az ítélete következik. Jelenések 20.12-15-ben olvasunk róla. Új ég és új föld teremtetik, ahogy 2 Péter 3.13-ban olvassuk. És Krisztus mindenek utána minden láb aláveti magát az Istennek, és Isten lesz minden, mindenekben. Ez az ige szerinti tanítás, ami még előttünk lévő események, nem beteljesedett eseményekről beszélünk. Sok tévegés, sok tévtanítás van ezzel kapcsolatosan is. Vannak vallási irányzatok, akik már többször megjövendőlték, hogy visszajött Jézus Krisztus, aztán mikor nem jött vissza a megjövendőlt időre, azt mondták, elbújt egy barlangba, és ezért nem találjuk. Tehát sok-sok butaság, ami a tévegésnek, a tévtanításoknak, a hamis proféciáknak a következménye, gyümölcse, amelyel megtévesztettek sokakat, és mondja az írás, feldúlták egyesek hitét. Aztán Magdalai Máriáról hadd szóljak egy pár szót, hisz most is van egy film vele kapcsolatban. Az egyház egy része újra értelmezi Magdalai Mária szerepét. Magdalai Máriából 7 ördögöt üztek ki, és pont. Egy bűnös nő, aki megtért, és Jézus tanítványa lett. Ennyi. Nem volt felesége Jézusnak. Nem lett Jézusnak gyereke Magdalai Máriától. Nem ő tanította Péter apostolt rendre. Ez mind fantazmagória. Ez már a feminizmusnak és a korszellemnek a hatása, amelynek egyes kereszténynek nevezett körök megpróbálnak megfelelni, és magukat és a tanításokat elfogadhatóbbá próbálják tenni, a kereszt botrányát kikerülve. Aztán Mária és József, Mária Jakab és József anyja, ugye erről beszéltem, hogy Mária, ő kegyelembe fogadott nő volt, tiszta életű volt, tiszteljük, mint Jézus szülőanyját, elfogadjuk, de nem tudjuk elfogadni azokat a dogmákat, amely az efézusi zsinattól kezdve a 20. századig terjedő időszakban 3 dogmaként mondott ki a katolikus egyház, 431-ben mondja ki Mária hát különleges szerepére utalva, Efézusban nagyon érdekes, 431 az efézusi zsinat, ahol ugye efézusi Artemisről beszél a Biblia, amikor Pál apostol konfrontálódik ezzel a szellemiséggel, a termékenység istennő kultusza egészen visszanyúlik Mezopotámiába, ez a hamis okkultizmussal kevert pogány vallási kultusz, és azt mondják, hogy Mária Isten szülő, Teotokosz, tehát Isten szülte, ő szült az Isten, ő adott Istennek életet, ezáltal Mária kozmikus szerepét hangsúlyozta a római katolikus egyház. 11-12. Században erősödik ez a kép, és Mária megjelenik, mint az ég királynője, ami egyértelműen okkult bávány, Isten kép, amely sok nemzet és nép Istené között megtalálható. Tették ezt azért, mert sok szegény embernek, a középkor sok szegény leszegényedt emberének kellett valaki, akit úgy érzek, jobban megért engem, mint Jézus. És Máriát adták nekik, hogy akkor Márián keresztül majd közelebb mehetsz az Istenhez, mert ne bolygasd Jézust, meg az Istent. És aztán megjelenik majd az Ave Mária ezt a korszakot követően, ugye ez a malasztal teljes, ez a Üdvözlégy Mária imádsága, mi atyánk mellett felsorakozik, mint másik kiemelt imádság, és kiegészül a halálunk órája kifejezéssel, ami már-már üdvözítő szerepet ad, teljesen téved és hamis módon Máriának. 1854-ben van a következő Mária dolgot egészen későn. A nép annyira követeli a Mária kultuszt, annyira ostromolja az egyházat, hogy egyház kénytelen, tévedetlen dogmaként, pápai dogmaként kinyilatkoztatni Mária szeplőtem fogadtatását, amivel azt mondták ki, és már előkészítik a következő dogmát, hogy Máriában nem volt eredendő bűn. Ő nem volt bűnös, neki nem volt szüksége megváltásra. Egyértelmű tévegés. És 1950 az utolsó Mária dogma, amely Mária testi mennybe menetelére vonatkozott, ezt nyilatkoztatta ki 12. Pius pápa, mint tévedhetetlen pápai kinyilatkoztatást. Tehát ez is egy tévegés. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik hamis dolgok, semmi köze nincs az evangélium igazságához, és ezzel én nem szeretnék embereket kritizálni, és emberekre, minden emberre általánosítani, aki egy vallási felekezethez tartozik, hanem én egy tanrendszert kritizálok, és mondom azt, hogy az evangélium tiszta igazságához ragaszkodjunk, és az evangélium tiszta tanítását kövessük, és a názeti Jézus Krisztusban higgyük, hogy futásunk ne legyen hiába. Hanem megmaradjunk az élő reménységben, mert nincs üdvösség senki másban, hogy mondja az írás, csak egyedül Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.